Lapunk és a műsorok sorsa csak is önökön, nézőkön, olvasókon múlik.
Csak az ön támogatásával élhetünk túl. Heti egy kávé árával már csodát tehet.
Kérjük, fizessen elő, vagy vegye a lapot. Köszönjük.
Üdvözletem, Flasz termékhozzá polgárhatú Tamással, a Debreciner munkatársával.
Sziasztok, üdvözlöm a nézőket.
És Sarkabeni Nagy Mártonnal, az Átlátszó munkatársával.
Szervusztok.
Na, kezdjünk a pedagógusokkal, jó? Meg a diákokkal, mert ugye most már ez a kettő így, mondjuk amúgy is. Szóval, hogy helyzet van, úgy tűnik, mert nem hogy csitulni látszódna, ahogy talán a kormány számított arra korábban, nem tudom, hogy mire számítottak, hanem ha nem is a nagy mértékben, mint egyesek álmaiban, vágyaiban, de minthogyha egy kicsit így kezdene terjeszkedni, nem ez a demonstrációs sorozat, polgári engedetlenség, sztrájk, ülősztrájk, mi van még, nem tudom, ilyen élőlánc és a többi, és a többi. Mert hogy legújabban ugye a egyházi iskolák is kiállnak most már a mozgalom mellett, vagy a mozgalom céljai mellett, a tanárok mellett, vagy a diákok mellett. De mondjuk induljunk onnan, hogy ezt kiírtam magamnak is, az olyan szép, azt mondja, hogy megszakította a parlament hétfő délutáni ülését a KDNP-s Latorca János, mert a karzaton csendben tüntetni kezdtek a tanítanék mozgalom képviselői. Aki nem látta a közvetítést, vagy nem látott fotót, illusztrációt, ugye az történt, hogy a fekete felsőbe voltak, fekete pólóba voltak a pedagógusok, és aztán hátat fordítottak, és így a tanítanék felirat vált így olvashatóvá a hátukon. Na, ez nagyon jó, azért ide idézem Latorcai szavait, azt mondja, sajnos a karzaton rendzavarás történt. Képviselő úr maga ne tapsoljon, mondta valamelyik ellenzéki képviselőnek, tegye el a fényképezőgépet, senkit sem lehet fotózni a házban a hozzájárulása nélkül. Van keményebb késztető eszközünk is, ürítsék le a karzatot. Ürítsék le a karzatot! Yeah. Mit sikerült leüríteni? A MOL kutakat, mert ott is ez volt, nem, hogy minden leürülnek. Na, szóval, hogy ugye ma elkezdődött megint egy egész napos ilyen demonstrációs sorozat, ülősztrájk volt a Blahán. Viszonylag sok iskolában most munkabeszüntetés van, valahol két napig tart ráadásul, viszont viszonylag sok iskolában meg azt csinálták az igazgatók, hogy ilyen rendkívüli szünetet rendeltek el, mert hogy akkor értem szerint nincs sztrájk, tehát ez egy ilyen ügyes kis kapuhúzás. És hát valahol ennek a történetnek holnap lesz, amit ennek a mai intúd sorozatnak holnap lesz vége, amikor a diákok fáklyás felvonulást fognak tartani az MTVL székházhoz a Kunigondó útjára. Innen is üzenem nekik, hogy öltözenek fel, jó, mert baromi messze van, úgyhogy tényleg sokat kell majd vándorolni. Na, mit gondolunk? Hol tart most ez az egész? Van ennek valami foganatja? Mit gondoltok arra, hogy a kormány lépe, nem lépe, mert azt látjuk, hogy igazából mindig nagyon foglalkoznak ezzel az egésszel.
Ilyenek ezek a szankciós pedagógusok. Én Latorcaihoz egy kicsit visszatérnék, mert ami nagyon megragadta a figyelmemet, az a késztető eszközök. Én nem gondolom, hogy nyelvbotlásról van szó, tehát az a szó, amit használnia kellett volna, az valószínűleg a kényszerítő eszköz. De hát olyat mégsem lehet, hogy a házelnök pedagógusokat kényszerít távozásra, az annyira azért nem jó a visszhangja. A késztetés az mit jelent alapvetően? Ösztönzünk valamivel, nem? Tehát valami pozitív ösztönző. Tehát például késztető eszköz lehetett volna, hogyha bejelentenek egy szignifikáns fizetésemelést, egy pedagógiai rendszerváltást, illetve oktatási rendszerváltást a tanárok, diákok terheinek a csökkentésével. Másrészt pedig olyan egészen érdekes lett volna, egészen diszonáns lett volna, hogyha azt látjuk, hogy kényszerítő eszközt használnak a pedagógusokkal szemben, miközben ugye éppen értük küzd a kormány, nem? Tehát az uniós pénzek, ugye. Brüsszel ugye visszatartja az a pénzeket, abszolút, amiket a tanárok fizetésemelésére szánnak.
De ugye kapott a parlamenti őrség már egy jó ideje, egy csomó jó cuccot. Van vetőhálójuk is például, nem tudom, emlékeztek-e még rá.
A gyorsan ugró pedagógus elkapása céljából.
Az milyen jó nézett volna ki.
Egyébként a fizika tanár, akkor ki tudja számolni a röptét, és idejében elugrik.
Hát nem tudom, szerintem a Latorcainak ez a szóválasztás az inkább a az exaltált felháborodásának a hirtelenségéből fakadhat. Lehet, hogy rosszul rémlik, de én azt hiszem, hogy azért az országgyűlésben, annak az ülésezése közben bárkit nyugodtan lehet fotózni, hiszen ott éppen éppen törvényhozási tevékenység zajlik. Tehát ennek nyilvánosnak kéne lennie, mint olyannak azért is lehet megnézni az üléseknek a felvételét. Szóljatok, hogyha rosszul tudom. Tehát,
még most is van, ugye a parlament oldalán száműztük, mert régen a M1 vagy az M2, nem tudom, valamelyik közszolgálati csatorna ment élő egyenesbe az egész.
Persze,
tolták, és fel lehetett nézni, azt onnan kivették, azért a nép azért annyira ne kíváncsi, nem, mint hogyha szerintem tömegek nézték volna. Én néha így belenéztem, bele lehetett feledkezni. És akkor a parlament.hu-n lehet élőben nézni. Tehát, persze, hogy igen, ott van az arcuk, meg egyébként
sajtó,
is.
Igen, a sajtó is azért mehet be, meg fotózhatja a törvényhozási tevékenység közben a képviselőket, mert hogy ez egy alapvető nyilvánossági elem, nyilván a képviselőnek is lehet fotózni, tehát amit Latorcai ott mond, feltétlenül a Tordai Bencének, akinek a felvételén látható ez az egész akció, az pontatlan, és ezért gondolom, hogy ott hirtelenjében felháborodott, és azt mondtam, hogy ez eszébe jutott éppen késztető eszköz, kényszerítő eszköz helyett, bár a vetőhávot azt én is megnéztem volna. A konkrét akcióval kapcsolatban én elég távolról indítanék. Az a helyzet ezzel a véleményemmel lehet, hogy egyedül maradok, de a parlamentben történő politikai célú akciózással kapcsolatban nekem általában véve mérsékelt a lelkesedésem. Tehát hagyományosan nem tudom, a demokratikus világnak a végei lehetett olyanokat látni, nem tudom, a Fülöp-szigeteken, meg Ukrajnában, hogy verekednek a képviselők, hogy haigálják egymást, meg ilyeneket. És annak ellenére, hogy megértem, hogy a parlamenti ellenzéknek sok lehetősége nincs a pecsételő brigádás irányított törvényhozási üléseken bármilyen releváns eredményt vagy hatást elérnie, hiszen ami ott zajlik vita, az maximum csak dísznek van, és senki sem gondolja komolyan, hogy befolyásolni fogja a kormánypárti szándékokat. Ennek ellenére azt, amikor burgonyával mászkálnak be a képviselők és díszletnek használják a parlamentet ahhoz, hogy valami jó kis fotó kiessen az egészből, vagy egy ilyen akció, amiben a parlament funkciója az, hogy díszlet legyen, és ezáltal valahogy hírértékűvé tegye ezeket a média eseményeket. Szerintem én ezeket nem szeretem, de ezekhez képest ez a mostani dolog, ez egy kimondottan elegáns megoldás volt, mert hogy igazából nem rendzavartak azok a tanárok a karzaton. Csöndben voltak, felálltak, megfordultak, volt valami írva a hátukra, de hát a...
Tanítani.
Igen. De az, hogy betű van az embernek a pólóján, az nem rendzavarás. Tehát még csak azt sem lehet mondani, hogy nem tudom, csúnya szavak voltak, hogy értitek. Önmagában nem rendzavarás, csöndben is voltak a jó emberek. Ha láttátok a videót, akkor az is hallatszik rajta, hogy még egy jó fél-egy percig megy a szokásos törvényhozási üzemmenet, mire valakinek föltűnik, hogy egyáltalán rendzavarás folyik. Ugye milyen az a rendzavarás, amit nem lehet észrevenni.
De mindig ez van. Tehát nem? Tehát a kövér is ezt játszani, a Latorcai nyilván, akkor most neki ez még így bejött, hogy ilyen mélyen így átélve így előadják, hogy az intézménynek a komolysága és amiket is szoktak mondani, hogy a méltósága, azt a szót kerestem, csak a parlamenttel kapcsolatban nehéz megtalálni, és így halálosan így hisznek benne, nem, hogy miközben mi történik ott, nem? Tehát, hogy kik csinálják ezt, ami történik a parlament soraiban, tehát ennek a fideszes színjátéknak ennek mindig ilyennek kell lennie, nem? Ilyen nagyon-nagyon nemzeti, nagyon méltóság teljesen, nagyon-nagyon, és közben meg a demokrácia az meg olyan, amilyen.
Hát a felvételen is lehet látni a méltóságát az országgyűlésének, miszerint bennül kb. 20 ember laptopokkal, és akkor úgy tesznek, mint hogyha ennek lenne bármi értelme, amit ott csinálnak. Nyilván csak üres az egész terem. De azt hiszem, hogy éppen az elegancia és a visszafogottsága miatt ez a konkrét akció az végül jól jött ki. Mert látszik azt, hogy ott vannak az alapvetően korrektül viselkedő pedagógusok, akiknek tényleg az a rendzavarása, hogy betűk vannak a pólóikon, és szerencsétlen Latorcai az nagyon látványosan próbál egy nem létező méltóságra hivatkozva a legrosszabb pedelusi eszköztárral fenntartani valamiféle látszatot, és ezt ez a mostani akció nagyon szépen kihozta, annak ellenére, hogy hogy egy sok közvetlen eredményt azért ettől se lehet venni.
Egyébként nem ez az első eset, amikor egy házelnöknek problémája van a pedagógusok ruházatával. Kövér László néhány héttel ezelőtt volt Hajdúnáláson, tartott egy szankciós lakossági fórumot, és ott beszélt arról, hogy a pedagógusokkal az egyik legnagyobb problémája az, hogy kockás inget vesznek fel. Nem adják meg a tanári hivatásnak ezt a méltóságot, hogy legalább egy zakót vegyenek fel, ne kockás inget vegyenek fel.
Olyan, mintha komolyan, tehát én ugye nem ez a generáció vagyok, szerencsére, hanem egyel mögöttük, vagy kettővel mögöttük, de hogy ahogy visszaemlékszem ezekre a figurákra, Kövérre is, meg úgy általában így a Fidesznek az élcsapatára, még a régi szép időkben, amikor még én magam is ugye lelkes fideszes voltam, mintha totálisan meghűltek volna, de komolyan. Tehát, hogy akkora baromságokat mondanak, hogy tehát, nem tudom, engem vezessetek majd el, vagy nem tudom, amit csináljatok velem, hogyha 10 év múlva ilyeneket mondok. Tehát, hogy sikerül ide eljutni?
Nem gondolom, hogy a korom múlik egyébként.
Mert elhiszik, tehát addig tolták ezt a bajuszpödrős őrületet, amit a Kövér tol a leginkább, hogy szerintem elkezdték elhinni a saját szerepüket. És belekövesedtek ebbe a méltóság teljes, a nagyúr, a politikai, mi vagyunk itt a népnek a vezetői, a bölcs, és szerintem totálisan elhiszik most már a saját szerepüket.
De egyébként 20 éves MCC-s hallgatók is ugyanilyenek. Tehát Debrecenben elmész egy aranybikában tartott rendezvényre, ugye már az is az MCC, akkor azt látod, hogy öltön nyakkendőben minden hallgató. Na most én végeztem egyetemet, egyetlen egy óra nem volt, amivel öltönnyakkendőbe mentünk volna be. Ott öltönnyakkendő mindenki, precízen.
Hát de ezek az MCC-sek az öltönnyakkendőben, ezek bizonyára nem pedagógusok, mert különben a fizetésükből nem telne rendes öltönnyakkendőre. Tehát, hogyha a kedves kormány...
MCC-s pedagógusnak telik, igen, tehát ott azért rendesen.
Zakós pedagógusokat szeretne, akkor tessék nekik több pénzt adni, ez így működik. Máshogy nem, egyébként marad a kockásség, meg a tornacipő.
Na, beszéljünk már arról, hogy szerintetek hova fog ez kifutni? Tehát, hogyha én azt gondolom, hogy ha ez ilyen szinten marad, mint ahol most van, akkor ez így ennyi lesz. Mert a országosan a diákoknak, a pedagógusoknak, az iskoláknak számához képest, és főleg a területi elosztás nagyon egyenletlen, ugye, mert mi mindig erősen Budapest központú ez az egész történet. Ha ez így van, akkor ezzel így nagyon nem fog foglalkozni a kormány.
Szkeptikus vagyok abszolút én is, tehát 2012 óta, hogyha jól emlékszem, nagyjából azóta tart az, hogy időnként hevesen fellángoló, aztán pedig elhaló lelkesedéssel tüntetnek tanárok, pedagógusok, diákok, egyetemi hallgatók. Ugye talán 2012-ben kezdődött ez, akkor volt még ilyen hallgatói hálózat, meg van még?
Tényleg volt olyan is, aha.
Ugye? Tehát már olyan szervezetek vannak, amiket azóta már elfelejtettünk, hogy léteztek valamikor. És azt látjuk, hogy egy ideig, óráig nagyon erősnek tűnik a jelenlétük, aztán úgy elfelejtjük.
Abban a tekintetben talán érdekes az, ami most történik, hogy a kormány meglépte azt, amire számítani lehetett. Ugye Pintér Sándornak a szerepe ebben az egész történetben ez nehezen megkerülhető. Ugye alápakolták most az egész oktatási történetet, és Pintér Sándor azt csinálja, amit egy rendvédelemben szocializálódott rendőr csinál ilyen helyzetben.
Oda basz. Mondjuk ki, hát ez...
Hogy példát demonstrál néhány kiválasztott mártíron áldozaton, és akkor a többiek azok megértik, hogy itt fenyegetés van, és akkor csöndbe kéne maradniuk. A szerencsés válasz az, hogyha a megfélemlítettek azok ilyenkor inkább szolidaritást vállalnak a kipécézett kivégzettekkel, és valamekkor a szolidaritási reakció azért látszik. Arra azért szerintem nem lehetett számítani, hogy kis települési iskolák, ahol a függőségi viszonyok sokkal erősebbek és sokkal egzaktabbak, mint Budapesten, ott nagy felgerjedések történnek, de hát a vidéki iskolákban is vannak szolidaritási reakciók a mostani példastatuálási hullámmal kapcsolatban. Az, amekkora most van, azt szerintem önmagában nem elég De hát ha nem ül el magától, akkor növekedhet is magától, ha nem ül el magától, akkor lehet, hogy Pintér Sándor megteszi azt a szívességet, hogy most nagyobb körben statuál példát, és arra adott esetben következhet egy nagyobb szolidaritási
akció. Tehát azért tud talán nehezen elülni magától, mert akkor mit mondanának a pedagógusok önmaguknak, nem? Akik eddig részt vettek ezekben az akciókban, kockáztatva ugye most már az állásukat, hogy nem értünk el eredményt, akkor ne több beletörődünk, hogy ugyanaz a fos marad, mint eddig. Tehát hogy azt nehezen tudják mondani maguknak szerintem a pedagógusok. És amit mondasz, arra én is nagyon kíváncsi vagyok, mert most azért viszonylag nagy számú pedagógus polgári engedetlenkedik. Közülük rengetegen megkapták már ugye ezt a sablonlevelet, hogy ennyi kirúgás lesz a vége, hogyha folytatják. Hogy most igazából ezzel a mai két nappal azt gondolom, hogy megint átpattant a labda a kormánynak a tér felére, és meglátjuk, hogy akkor Pintér Sándor mit lép. Tényleg kíváncsi vagyok.
Egyébként tényleg vidéken is látni tiltakozásokat, de ebben szemben azt el tudom mondani, hogy az elmúlt 8 év legnagyobb tüntetését hozták össze, azt hiszem, hogy októberben a diákok, a pedagógusok mellett. Az is egy érdekes téma egyébként, hogy a másik két nagy tüntetés az mivel volt kapcsolatban a NER alatt, mert az egyik az internetadóval, a másik az pedig, amit az egyetemi hallgatók csináltak. Tehát látszik az, hogy pont az oktatás egy olyan téma, ami kapcsán meg tudnak mozdulni az emberek. A másik, a mostani kirúgási hullámmal kapcsolatban három debreceni iskola pedagógusa és számos pedagógusa állt ki nevét vállalva, hogy szolidáris a kollégáival.
Ha azt megértik a pedagógusok, hogy tényleg nem lehet mindenkit kirúgni, abár persze de igazából meg nem, akkor lehet valami. Csak hát amiről sokat beszéltünk, hogy nem minden pedagógus ért egyet ezzel az egésszel. Nagyon sok a konzervatív, fideszes pedagógus, akinek pont ugyanolyan vacak a fizetése, mint a többieknek, csak mégis a politikai töltet miatt nem venne részt ebben.
Ha Gyurcsány lenne hatalmon, akkor már közéjük is lövetett volna.
Azt hagyjam, de azután lenne ársapkasa a benzinen, úgyhogy nagyon veszélyes ez a Gyurcsány. Szóval, hogy és hát az, hogy egy kis településen, amit te is mondtál, Márton, hogy az egész más Budapesten kockáztatni úgymond az állásodat, meg más egy 10 000-es borsodi kisvárosban, ahol ott lezárul a pálya.
10 000 ez nem is kicsi, ne viccelj.
Jó, hát én most a kis szülővárosomat próbáltam ide csempészni, ugye?
Nem.
6 000-es. Na, szóval, hogy mert nincs hova menni, tehát nem tudsz mit kezdeni magaddal, hogy ráadásul ugye egy kisvárosban, vagy egy kis településen, ott rendesen utánod nyúlnak.
Na igen.
Tehát, hogyha te ott engedetlenkedsz és kirúgnak, akkor nem nagyon fog babérterenni.
Na igen. De amikor legutoljára itt voltam ebben a műsorban, ez már volt 1-2 hónapja, akkor is előkerült ez a téma, és akkor is előkerült az, hogy sok pedagógus fideszes, és ugye miért lenne sok pedagógus fidesz szavazó, hogyha ennek az országnak egy nagyon jelentős része amúgy fidesz szavazó. És akkor is azt mondtam, hogy attól még lehet szeretni Orbán Viktort, vagy nem tudom, valamiért kedvelni a Fideszt, hogy az ember pedagógusként szeretne emberhez méltó bért, meg munkakörülményeket. Tehát ez egy feloldható ellentmondás.
De ez szerintem fel is van oldva, úgymond, csak nem vesznek részt az akciókban, mert a mögöttes politikai dimenzió, tartalmat, és most nem az, hogy még egy nagy tüntetésre kimegy Karácsony Gergely, mert jó, tudom, hogy utána azzal lesz tele a kormányzati nyilvánosság, hogy tessék, itt a politikusok, de nem, hanem hogy most akárhogy is, de azért ennek az egésznek már nagyon erős politikai íze van. De, mert nem lehet más, szerintem. Tehát, hogyha a kormány makacsul ragaszkodik mindahhoz, amit gondol és tesz az oktatásban, és a pedagógusok makacsul mennek ez ellen, az már, ha akarod, ha nem, az már nem szakmai kérdés, hanem az átmegy politikai kérdésbe, és itt a fideszes pedagógus azt fogja mondani magának, hogy csomó mindenben egyetértek a kollégákkal, de én nem tudom oda tenni magam mellé, az ügy mellé, arccal nyilván, mert közben meg...
Természetesen egyébként egy politikai kérdés, nem pártpolitikai kérdés, de minden egyes olyan ügy, amikor valamilyen szakszervezet vagy valamilyen foglalkozásnak az űzői szembe mennek kormányzati politikával, az óhatatlanul egy politikai kérdés persze.
Én is azt gondolom.
Legmagasabb szinten szerintem, mert megtörtént az irányváltás, vagy legalábbis a kommunikációs mozgástér megteremtése, hiszen Orbán Viktor nem arról beszél, hogy a pedagógus az elégedje meg azzal, amit kap, hanem hogy Brüsszel miatt nem tudunk pénzt adni, és majd valamikor adunk pénzt. Tehát igazából, hogyha a kormány úgy érezné, Orbán Viktor úgy érezné, hogy rá van szorítva a megoldásra, akkor nincs beszorítva egy sarokba. Tehát, hogy van olyan kommunikációs irányvonal, amin tovább tud menni, hogy jó, meggondoltuk, és akkor mégis találtunk pénzt, maximum nem csinálunk atlétikai stadiont, nem tudom, milyen hülyeségek épülnek most, de biztos van még egy csomó. A másik pedig, amit szerettem volna említeni, hogy a Felkonfortban is mondtad, hogy bizony egyházi iskolák is kiállnak emellett a történet mellett, és ezért nem lenne meglepő, hogyha ezek között, az alkalmazottak között Fidesz szavazókat is találják.
Nyilván. Meg is kapták a magukét a püspöki kartól, milyen szép levelet írtak meg, ennyi. De hogy valami pozitívról is beszéljünk, bár aztán igazából ez innen nézve negatív, de maga a történet az pozitív. Láttátok a Gulyás Mártonnak a finnországi riportját, a finn suliról, nem? Aki nem látta, nézze meg egyrészt, másrészt a Partizánon van fent, hogy így néhány dolog, ami eszembe jut, hogy ugye a oktatási miniszter asszonnyal beszélt, egy iskola vezetőjével, meg pedagógusokkal, hogy az volt a legszembetűnőbb, hogy nem értették a kérdéseit. Ugye nem azért, mert nem tudnak angolul, kiválóan a finn pedagógusok, hanem azért, mert maga ezeket a felvetéseket nem értették, hogy kirúgtak-e valakit, amikor sztrájkolt. Néztek rá, hogy milyen minimum szolgáltatást kell biztosítani, és mondták, hogy mit? Hát, hogy amikor pedagógusok sztrájkolnak, mi az, amit biztosítani kell? És akkor nézett rá a pedagógus, hogy ilyen nagy kikerekedett szemekkel, hogy hát de mi bezárjuk az iskolát, amikor sztrájkolunk. Tehát, nem, ugye az lenne aztán, ami döbbenet. Ja, hogy mi az egésznek a krédója, hogy mi a filozófiája, ugye ők úgy döntöttek évtizedekkel ezelőtt, ugye általában a skandinávok, de a finnek is, akik nagyon messziről is nagyon mélyről jönnek. Állítólag mélyebben voltak, mint a második világháború.
Nagyon cinikus lennék, mondhatnám azt, hogy a finneknek könnyű, mert ott van pénz, de hogyha a másik oldalról meg azt is mondhatnám, hogy azért van pénz, mert ott meg van oktatás.
Hát pontosan ez történt, ugye, mert hogy hát rájöttek, hogy olyan nagy ipari országok nem lesznek, mert hogy van a fa, úgyhogy elkezdtek az agyakba fektetni, úgymond, és azt mondták, hogy a mi oktatásunknak ide kell eljutnia, és tök mindegy, milyen kormány van, tök minden hatalom, ehhez mindenki ragaszkodik, tartja magát, és nem tér el tőle, és az a filozófiája bármilyen finn kormányzatnak, hogy egyetlen finn embert sem veszíthetünk el. Ezért mindenkinek, minden gyereknek pontosan ugyanolyan körülményeket biztosítanak az oktatásba. Alig van magániskola, mert hogy az állami az, ami lefedi, mert minek lenne, amikor mindent megkapnak. Ingyenes az étkezés 1948 óta. Tabletet kapnak a gyerekek, minden kütyüt, ami kell, laptopot. Bemész, és akkor elveszed magadnak, hogyha kell az oktatáshoz. És hogy ilyen döbbenet az egész, hogy és meg is van az eredmény, mert ugye a finn technológia, meg a finn életszínvonal az olyan, amilyen, hogy tehát így néztem ezt, és persze jó volt látni, meg közben szomorú volt hazagondolni, meg így a magyar valóság, hogy ez nekünk miért nem megy? Nem politikailag is, nem gazdaság, az agyakban, a magyar agyakban miért nem születik meg az a felismerés, hogy a finn példa jó, ami Magyarországon zajlik, szar.
Ez egy oktatási kérdés, hogy az új történelem tankönyvekben a finnugor nyelvrokonság az már csak elméletként szerepel. Ha levő hülyék, nem ezzel nincsen közünk hozzá, nem összehasonlítási alap.
Na jó, de oké, okay, jó, az vicces, de ne, akart lenni. De hogy te miért nem? A magyarországon miért nem látja be, hogy szar?
Pontosan tudjuk szerintem, hogy szar, pontosan tudják a politikai vezetők is, és pontosan tudják azt, hogy a finn példa az jó. Mi a probléma? Az, hogy a finnek sem 4 év alatt érték el ezeket a változásokat, nem 4 év alatt fornak ki a reformok, hanem mondjuk 4 évtized alatt fornak ki, vagy akár még több évtized alatt. Mi az, amit jelenleg ilyen hosszú távra tervez ez a kormány, vagy az elmúlt
hát
kormány?
Hát Orbán Viktor saját magát, tehát azért itt szeretne.
Az egyik, a másik pedig az, hogy a két rendszer közötti legnagyobb különbséget szerintem a legszebben maga a kiindulási alapszemlélteti, amit elkezdtél mondani, hogy ugye hogyan nézett ki ez az anyag. Interjút készített Gulyás Marci a finn oktatásügyi miniszterrel, interjút készített iskolaigazgatóval, interjút készített oktatóval. Na most ezek közül egyik sem történhetne meg Magyarország esetében, mert egyrészt nincsen oktatási miniszter, az iskolaigazgató és a tanár az pedig nem nyilatkozhat.
És hol vannak a kliknek és a tankerületi központnak a fontos adminisztrátorai? Olyan nincsen Finnországban? Hogy működik ez?
Ezt már se lehetett hozni ebből, már így is hülyének nézték szegényem. Mi ide jön Magyarország, olyanokat kérdezni, ilyen sztifidet. Nagyon tanulságos, mondom, nekem ez volt a legtanulságosabb, hogy nem nagyon értik. De mondjuk ezzel szerintem gondolom ti is találkoztok, hogyha külföldieknek próbáljátok meg elmondani a magyar helyzetet, akkor egy csomó mindent nem fognak felfogni belőle, mert nem értik, hogy ez hogy lehetséges.
Én 2013-ban voltam Japánban, és ott jártam így, amikor japán csoporttársaimnak próbáltam magyarázni azt, hogy mi éppen bővítjük Paksot, és ők ugye 2 éve voltak Fukushima után.
Hát, de most már igen. Közben azért ez az atomerőmű téma egy kicsit azért forró pitelet, mert ugye, mint kiderült, most épp szükség van rájuk. Jó, na, nézzük meg, ez a lényeg, tényleg jó, vagy nem jó, csak tanulságos ez a riport, de jó is. Egy kicsit a benzinről. Beszéljünk. Nem most, egy kicsit később délután, mert most kora délután vagyunk, megy a taxis szervezetnek a delegációja, megy Orbán Viktorhoz tárgyalni. Az valami megy. Mit a Orbán Viktor környékére. Orbán Viktor akarnak, de majd. Egyébként az jutott eszembe, hogy üzenem a taxisoknak, hogy a hidak egészen pontosan ugyanott találhatók, mint 1990-ben, tehát hogy, de ez nem azt jelenti, amire mindenki gondol. Szóval erre most nagyon kíváncsi vagyok, mert mindig azt mondjuk, meg mindig azt mondják, hogy Magyarországon ez a tiltakozás, meg a sztrájk, a demonstráció az olyan, amilyen, de hogy a taxisoknak van, még mindig van az ereje is, hogy ők azt nézik. Hát én most itt nem nagyon érzem ezt, hogy itt a taxisok bármit is mozdulnának, meg bárhova is.
Szerintem nincs rá szükség. Tehát biztos vagyok benne, hogy elébe fog menni a problémának a kormány. Én azért úgy érzem, hogy...
Nem kaphatnak olcsóbb benzint, mikor már mi sima polgárok is szopunk.
Nem is
valahogy megoldják a
tarifemelést kérek. Ja. És annak semmi köze ahhoz, hogy egyébként a többieknek mennyibe kerül a benzin, tehát igazából egy csettintésbe kerül a kormánynak, és kimondott kárvalótjai nem is lennének egy újabb tarifemelésnek, hiszen a bérből és fizetésből élő magyar ember budapesti taxiárat nem tud megfizetni, tehát hogy ez a valamiért éppen nehéz helyzetbe került szerencsétleneknek és a turistáknak az adója, ami nem különösebben érinti az egyszerű állampolgárokat. Az egy másik kérdés, hogy a taxisok, mint zárványszerű és kiváltságokkal felvértezett csoport, ez még további korlátozásokat szeretne kapni arra, hogy az ő munkájukba más nem ehessen be csak úgy, és ezáltal küzdjön a további piacosodás felé a taxis társadalom.
De ezt én sem értettem egyébként, ugye, mert azt is követelik, hogy ne lehessen bárki taxis, mert
igen.
Egyrészt, másrészt, hogy korlátozzák a taxisoknak a számát. Hát, ha valaki próbált már Budapesten, mondjuk szombaton, kora este, vagy valamilyen főműsoridőben, vagy nem, ha csak elkezd esni az eső, az pont elég, akkor ízja azonnal meg, ha minden. Akkor taxit találni, nincs. És ugye mostanában megint hívnak néha az ATV műsorába, és akkor küldenek taxit. Mindig beszélgetek a taxisokkal, mindig elmondják, hogy kurva kevesen vannak. Nem értem. Akkor most mi a követelés tárgya?
Garantált piac. A garantált piac, aki most taxis, ez nem tudom hány ezer ember lehet, de nem túl sok, annak akkor legyen fix megélhetése, és akkor nekik legyen jó, mindenki más meg elmehet a búzsba.
Szolidaritás.
Azt viszont ne felejtsük el, hogy amikor a taxisokról beszélünk, akkor nem úgy kéne beszélni róluk szerintem, mint egy kivételezett csoport. Tehát ők azért annak idején eléggé masszívan kiálltak az érdekeikért, és eléggé beleálltak a kormány elleni tiltakozásba. Tehát hogyha már arról beszélünk, hogy a pedagógusok például mennyire fejtenek ki ténylegesen komoly ellenállást, akkor vessük össze azzal, hogy a taxisok mit csináltak annak idején.
Hát a jelen példa is nagyon jól mutatja, hogy van olyan dolog, amiben példát lehet venni a taxisokról, méghozzá az, hogyha látják, hogy valamit csinál a politikai vezetés, ami nekik nem jó, akkor abban a pillanatban vonul a szakszervezet, és
egységesen beleáll mindenki.
Igen.
Na, estére okosabbak leszünk, vagy nem? De valószínűleg ez lesz egyébként, hogy tarifa emelés, meg nem tudom, megkapják lehet ezt a keretstoppot, és akkor szankciós taxisok lesznek.
Pedagógusok meg mehetnek másodállásba taxisnak.
Nem mehetnek.
Tényleg,
pont itt van, látod? Na, lehet, hogy ezt a munkaerő piaci mozgást akarják a taxisok megakadályozni. Egészségügyi törvény. Kiírtam a legfontosabb módosításokat, én ezt felolvasom nektek, jó? Meg önöknek is, meg nektek is. Azt mondja, tehát a döntés értelmében az önkormányzatoktól az államhoz kerül a védőnői szolgálat irányítása, és központosítják a házi orvosi körzethatár kijelölésének jogát. Ugye ez arról szólna, hogyha nagyon sok praxis nincs betöltve, de ha összevonjuk a nem betöltött praxisokat, a betöltött praxisokat, már is megszűnt az orvoshiány. Tök egyszerű. Gyökeresen átalakul az alapellátási ügyelet, az ellátás ezen szegmense a házi orvosoktól az országos mentőszolgálatokhoz kerül, ezt azt hiszem, hogy talán nálatok próbáltam.
Hajdú-Bihalban, pontosan.
Jól emlékeztem. Majd mondd el, hogy mi volt a tapasztalat. További jelentős változás, hogy az eddig a kórházakban működő ápolási osztályok átkerülnek a szociális ellátórendszerbe, ahol ezentúl szakápolási központok keretein belül gondoskodnak a betegekről. Az ellátásért fizetni kell, ennek összegét a rászoruló jövedelmi helyzete alapján határozzák meg. Ugye ez lenne ez a Lex McDouglas rész, ami névadója lett ennek a módosításnak. Ja nem, az a másik, az a szociális törvény, hogy az állam a legvégére rakta magát, de ez se rossz, ez ugye az, hogy átkapcsolódik, hogy az ápolási osztályon, hát amit a népiesen ugye úgy mondunk csúnyán, hogy elfekvő, azok megszűnnek, és fizetős szolgáltatásként lehet majd itt-ott-ott igénybe venni őket. Hát ami nem biztos, hogy mindenkinek jó lesz. Az új szabályok szerint az egészségügyi dolgozók fizetése teljesítmény alapján eltérhet a bértáblától, az alapilletvény 20%-kal kevesebb, vagy 40%-kal több is lehet jövő nyártól, az azonban nem világos, hogy a minősítés ki és mi alapján fogja elvégezni. Ezen vannak most kiakadva az orvosok, hogy most akkor ez miért, és ki fog erről dönteni, hogy ki hogy dolgozott. És ami szintén elég komoly vihart kavart, az így hangzik, ez is mostani törvénymódosítás van benne. A kórházi dolgozók szabadon irányíthatók lesznek a megyei intézmények között, mindössze annyi megkötése, hogy 3 óránál, kisgyermekesek esetében 2 óránál nem lehet többet ingázni tömegközlekedéssel. Másfél óra oda, másfél óra vissza, mondjuk ez nekünk budapestieknek annyira nem nagy cucc, mert hogy...
Nézd, én az átlátszó szerkesztőségétől 4 órás sétára lakom, de nem véletlenül költöztem oda, tehát hogyha átvezényelnének holnap a város másik felére, hogy akkor onnan írom az újságot, akkor ezért mondanék cifrákat.
Hát szerződj le a közmédiához, és már is átélheted ezt a 3 órás ingázást. Na, hogy mit gondoltok erről? Hát azért... Na, hogy mi volt a tapasztalat akkor ott Hajdú-Biharban? Ugye az, hogy az országos mentőszolgálathoz került. A beteg, tulajdonképpen az az ügyeleti betegirányítás, akik ugye először telefonon próbálnak, kikérdezik, érdemes-e küldeni mentőt, menjen-e orvoshoz, be tud-e, stb.
Aktívan nem foglalkoztam a témával, de helyi házi orvosokkal beszélve én azokat az információkat kaptam, hogy a létszámhiányt ezt nem tudták megoldani. Így sem, tehát gyakran van olyan, hogy más megyéből kell akár mentőtisztet, vagy mentőstiszt, mindig kevem a kettőt, akár házi orvost átvezényelni. És hát van, hogy nem sikerül megoldani, és például akkor ott hiányzik egy ember. Ilyen előfordul. Illetve azért mondtam azt, hogy a Lex McDouglasként elhívesült szociális törvényhez valamennyire kapcsolódik ez a módosítás, mert nagyjából ugyanazt láthatjuk, tehát ott kimondták azt, hogy az állam az nem felelős érted, saját magadért felelsz. Itt ugyanaz történik, folyamatosan építjük le az állami egészségügyet, hogyha létszámhiány van, akkor megpróbáljuk átszervezni úgy, hogy kevesebb emberrel oldjuk meg, de hát nyilvánvaló, hogy a szolgáltatás színvonal az folyamatosan fog zuhanni.
Nagy szerencse ugye, hogyha közel 13 év Orbán Viktor után az oktatást még nem sikerült rendbe tenni, akkor legalább az egészségügyben minden jól megy.
Mert ugye az egészségügyi miniszterünk az megoldotta.
Igen. Értem én, hogy benéz a ló az ablakon, a ló ebben a helyzetben a realitás. Itt soha nem volt finanszírozott olyan mértékben a magyar egészségügy, hogy a ingyenes, teljes körű ellátás az meg tudjon valósulni az allokált források alapján, és ahogy romlanak a hosszú távú kilátások, ahogy hülyeségekre költjük a világ összes uniós pénzét, és ahogy lapátolja ki az államból mindenki a pénzt a saját magánvagyonába, úgy szűkülnek ezek az eleve nem elégséges források, és ennek valahol le kell csapódnia, tehát vagy az ellátás szűnik meg, vagy adminisztratív trükköket kell bevetni azért, hogy úgy nézzen ki, mintha még mindig működne valami, vagy el kell kezdeni beengedni a piacot, ugye fizetni kell ezért, ezért az ápolás történetért. Emlékszünk a vízi díjra? 300 forint? Uh-huh. Valószínűleg azért annál többe fog kerülni az ápolási díj. Szóval, hogy valahol be kell engedni a piacosítást, ez mind nagyon szép, csak akkor azt tudnám, hogy, hogy miért fizettem a TB járulékot, ami azért nem kis pénz, hogyha semmi sem működik.
Hát azért, hogy mégiscsak meglegyen az érzésed, hogy akár mehetnél az államiba is. De nem fogsz, ugye, mert nem kapsz időpontot. Ugye a kedvencem, azt már mondtam, de továbbra is szerintem az a tényleg, tehát Kafka is őrkény így összekapaszkodott. Volna se tudják azt kitalálni, hogy van egy lista, ahova fel kell iratkoznod, hogy majd a várólistán helyet kapsz. Az már nagyon. Tehát, hogy valami ilyesmi tényleg. Hát végül is, nem tudom, azért előtt az autó mégiscsak kijön a mentő, tehát azért még vannak ennek a dolgok nyomai, de abban a pillanatban tényleg, hogy te... ráadásul gyorsan vagy hamar szeretnél valamilyen ellátást kapni, akkor nem marad más, csak a magán, az pedig passzod rá.
Nagyon jó, hogy mondtad a várólistákat, mert egy darabig volt állami adatszolgáltatás arról, hogy mekkorák a várólisták adott ellátási körzetekben, és ezt nemrégiben arra módosították, hogy csak bizonyos átlagokat tesznek közé, úgyhogy januárral kezdve az átlátszón Szopkó Zita és Sepetel utca kollégáimmal megpróbáljuk majd fölmérni azt, hogy a valóságban mekkorák a várólisták, és ehhez majd szükségünk lesz azoknak a tapasztalataira, akik jelentkeztek, vagy akár most is várnak ilyen várólistára, úgyhogy majd januártól nézzétek az Átlátszónak a Facebook oldalát, és hogyha szólunk, hogy lehet
most
jönni,
megcsinálni
a tapasztalatokra, akkor örülnénk, hogyha minden többen jönnének.
A szegénység is így szűnt meg egyébként Magyarországon, nem, hogy a KSH már nem számolja. Igen. Tehát, hogy ezek mindig ilyen jó. Az orvos jelent is megoldják most ezzel. Gondolkodtam egyébként ma délelőtt, én néztem a híreket, meg még olvasgattam, hogy egy készülve a műsorra, hogy basszus, minden szar. De most tényleg. Tehát, hogy jó elnézést, hát most ezt így...
Akkor be is zárhatjuk, nem menjünk haza, szóval, hogy...
Nem, de ne, ha belemondod, az
tényleg, minden szar, készen,
de nem, minden, tényleg, az oktatás, az egészségügy. A taxisok hülyesége, a tömegközlekedés, Budapest is, ahogy ki tud nézni. Tehát, hogy, és közben nézed ezeket a politikusokat, ahogy mennek, és tök mindegy melyik oldalról, néhánytól tényleg eltekintve, azért vannak üdítő kivételek, mint Ungár Péterek például, hogy nyomják ugyanazokat a sablonokat. Hogy nézel rám, hogy mi fog ebből a népies felhorgadásból kikerekedni.
Nem, lehet, hogy Debrecenben sokkal jobb a helyzet, most érted.
Igaz is lehet. És akkor itt
abszolút. Akkumulátorgyár, BMW, más kérdésről a lakosokat nem igazán kérdezik meg ezekről.
És akkor befut a friss inflációs jelentés, ugye, amit a KSH számolt, tehát valószínűleg azért lehet, hogy még van benne egy kis plusz mozgástér a valóság felé, de mindegy, maradjunk a KSH számainál, hogy sikerül az unió rekorderévé válni, és ugye 22,5%-os az infláció. Úgyhogy már máshol lassul, vagy hogy Spanyolországban 8%. Tehát hogy mi történik? A üzemanyag körüli őrület, ahogy nem lehetett tankolni tényleg nem is tudom, mikor, hogy nincs cukor a boltokban, hogy egyszerűen egy ilyen szétesett, nem cuki országot látsz magad körül, és felteszi az ember a kérdés, hogy hát az egy dolog, hogy innen hova merre, mert arra is kíváncsi vagyok, de hogy basszus, azért a Fidesz szavazóinak például nem kezd így valami így a fejükbe mocorogni, hogy talán nem minden...
Szankciós benziner!
De ezt még meddig lehet ezt kajálni, ezt az én?
Szankciós kiflier. Bármivel el tudom játszani.
Jó, én is persze, de... De most nem tudom, mit kérdeztem, meg ti semmi. Nem kérdeztem semmit, csak egy nyomtam egy monológot. Szóval, hogy nem nagyon működik már az állam. Ahol kéne, ott vagy nincs, vagy épp visszalép, vagy nem tudom, mit csinál. A gazdasági mutatók borzalmasak, tényleg. Tehát tegnap nagyon kiokosodtam ilyen. És ott van a Matolcsi beszéd is, igen. Hogy iker deficit katasztrofális. A háztartási hiány brutális, az infláció rekord, a tojás 108% egy év alatt például.
És ez olyan, mint egy ilyen TAF reklám, vagy nem is tudom, miben volt ez végén, hogy és a Fidesz előnye még mindig tart.
De én azt értem, tehát hogyha mert azt a pillanatot én sem tudom elképzelni, hogy mit tudom, én fideszes szavazó vagyok, baromira nincs már pénzem, nem tudom befizetni a számlát, hóvége, minden, bemegyek a boltba, nem tudom megvenni azt a kenyeret, amit eddig meg tudtam venni. Tehát mit tudom én, így összeáll az egész, a orvosi ellátás pont, már nincs a faluban, oké, minden vacak, nem tudom tankolni, most már igen, majd egy idő múlva, és akkor egyszer csak azt mondom, hogy de itt van például az MSZP. Nem, hogy a Gyénémet Erzsébet. Tehát, hogy oké, ez nekem sincs meg, csak mégis, hogy így nem tapasztalnám azt, hogy a nép is így kezd valamit kezdeni magával, meg a helyzettel, de hogy nem nagyon.
De hát a lakosság az már viszonylag régen elszakadt az ellenzéktől. Tehát nem is igazán követik szerintem azt, hogy ők milyen politikát folytatnak, már amennyiben folytatnak bármilyen érdemi politizálást.
Pedig nekem a Jobbik és a Párbeszéd is minden nap küld 3 online sajtótájékoztatóra szóló meghívó. Tök jó lenne.
Hát még az iszom.
Te kapsz az iszomtól cuccot?
Igen, közleményeket naponta vagy 4-et.
Komolyan, küldje már párat, biztos jók. Meg én valahogy abból kimaradtam. Nem, de nem tudom, hogy jobban elmondani.
Nem hiszem, hogy az alternatíváról van szó, vagy az alternatíva minőségéről. 13 éve nézzük, hogy Orbán Viktor mit csinál. Egy idő után azért lassan mindenhova be fog kopogtatni az a valóság, hogy csokolom, a kormányzó képes Fidesznek a mítosza sose volt igaz, ezek az emberek nem értenek semmihez, ahhoz tudnak érteni, hogy máról holnapra is a főnöki székben maradnak. Ez az úgynevezett pillanat uralása, amit az okoskodók mondanak mindig, hogy ez az Orbán Viktornak a hatalomgyakorlása, az arról szól, hogy nincsen holnap után, arról szól, hogy ma van, és legjobb esetben holnap. Ez nem egy kormányzóképes történet, ezek az emberek hülyék, hogyha arról van szó, hogy hogyan kell működtetni egy országot.
Nem hülyék.
És ez idővel le fog esni.
Nem értek egyet veled. Nem hülyék, aljasok, végtelenül aljasok, brutálisan opportunisták, pont leszarják, hogy haza meg nemzet meg kereszténység. Jó, biztos van köztük valódi kereszténység. Akit én ismerek közülük is úgymond keresztény, az egyik se az. Hogy mondom, ezek aljasok, egy pénzéhes aljas társaság. Aki megtalálta azt a piacirést.
Hülyék is.
Nem,
de.
Nem. Ebben, jó, van köztük nyilván, tehát ez a akiről írtam a cikket, ez a államtitkár, helyettes államtitkár, aki megszólalt az oktatásügyben, azt mondja, bizonyos Heiser Károly 81-ben kezdett a rendőrségen dolgozni, mint rendőrségi dolgozó. 2010-ben már belügyi osztályvezető volt, és 2014-től a BM helyettes államtitkára.
Ő mondott valami pedagógus.
Na ő most így foglalkozik az oktatással, és azt mondta, hogy de valahogy ez a kialakult helyzet, ami most jelenleg van, nem úgy kell elrendezni, hogy akkor nem járnak be az órára, mert az olyan fura nekünk, akik dolgozunk, hogy én mérnök vagyok egyébként, és akkor én kicsit sérelmezném, ha valaki polgári engedetlenséget folytatna. Hanem hát bocs, jöjjön be, dolgozzon, azt utána váltson munkahelyet, én ezt mondom. Öcsém, hogy a Kádár rendszer így hirtelen így körülvesz, nem?
De most akkor mondta, nem hülyék.
Jó, ez hülye, de...
De nem ő van döntés
de nem, az opozícióban. Így van, így van. Nem, szerintem ott azért okos csávok vannak. És még azt sem gondolom, hogy úgy megy oda, hogy ő egy aljas gé lesz, hanem úgy megy oda, hogy jót, még azt is tudtam kézni, hogy jót akar. Csak aztán meglátja, hogy itt mindenki milliárdokat lop. És ez nem kell semmit csinálni, csak nyomni azt a bullshitet, amit a Rogánék kiküldenek minden reggel, eljátszani ezt a végtelen ostoba és egyszerű színjátékot, meg csinálni 43 céget. Bár meg akkor legyen ez. És tudod mit? Az a néha, amikor rosszul alszom, vagy felriadok éjszaka, és arra gondolok, hogy azért ez kell egy nép, akinek ezt az egészet letolják a torkán. És amikor a nép ezt zabálja és ízlik neki, akkor valahogy úgy vagyok vele, de ezek csak rossz pillanataim, hogy ecsém, lehet, hogy igazuk van. Ha ez kell, akkor ne, itt van.
Nép ez valamikor meg fogja unni, nem lehet akármeddig várni a tojásinflációjának a növekedését. Ugye most a benzinárnak a sapkátlanítása sem fog hűteni az inflációt, itt lesz ez még rosszabb is. El fog múlni azt, hogy ezek az emberek értenek bármihez is, azon kívül, hogy hatalma maradjanak és pénzt keressenek.
Hát...
Mert nem értenek, eddig se értettek, és nem kell Gyurcsány Ferencet oda tenni az egész hóbelevalsz tetejére, oda lehet tenni egy majmot, a legelső embert, aki szembe jön az utcán, vagy ezt a széket, van alatt egy több ezer, tízezer, százezer fős államapparátus, az magának megoldja.
abban egészen biztos vagyok én is, hogy valamikor meg fog bukni ez a rendszer, mert minden rendszer megbukik előbb-utóbb. De azért az számomra nagy kérdés, hogy ki jön utána. Tehát nagy gazdasági összeomlások után azért nem szokott ritka lenni az, hogy nem éppen a demokratikus elemek kerülnek hatalomra.
Igen, ilyen remek populista cuccok is szoktak, de hát még a Fidesznek populista, az már mi, nem? Na, Hajzer Károly rendőrségi dolgozóból lett, osztályvezetőből lett államtitkár, helyettes államtitkár, szavaival zárjuk a műsort. Nem, az általános szomelléklete, bocsánat. Mindegy, ezt felolvasom.
Hajzer Károly nincs sért az általános szomellékletet? Visszavartam ezt a hülyézést, bocsánat.
Nem, ez annyira megtetszett, hogy én ebből írtam a kis publicista, ezt is mondta. Senki nem mondja, hogy sokat keresnek. Hát, ha azt hiszi valaki, hogy a belügyminisztérium azt mondta, hogy itt nem kell adni ezeknek pénzt, bocsánat, hát miért ne adnánk? Csak nincs. Imádom. Nem, egyre jobb. Na, mert hogy itt van az új lapszám, íme, Dragomán Györggyel van nagy interjúnk, az én kis remek publicisztikám itt hátul, és a kettő között nagyon jó cikkek vannak, össze az átlátszó melléklet. Írtam egy riportot Stockholmról, és ilyen jól néz ki az oldal, tessék. Hát az döbbenetes volt egyébként ez a...
Stockholmban migránsok ölik a helyi lakosságot, a benzinér és az asszonyékért.
Aha, igen. Az volt a legviccesebb, hogy nem drágább, mint Budapest.
Nem?
Hát elmentem a boltba, direkt, tehát tudod...
Ez a legjobb rész az újságnak, ne dobáld
más, más vásárolni menj, meg vásárolni is ment, de én úgy mentem, jó, vásárolni mentem, de direkt úgy mentem, hogy azokat a termékeket néztem, amiket itthon is megveszek. És hogy nem drágább. Sőt, voltak dolgok, amelyek olcsóbbak. De mindent leírtam a riportba egyébként, tényleg nagyon tanulságos volt. Meg beszélgettem egy ismerősömmel, aki kinnél, most egy éve van a Stockholmban a párjával. Ketten együtt 2,2 millió forintnak megfelelő koronát visznek haza havonta. Baromi drága a bérleti díj, de még így is marad mondjuk másfél milkájuk egy hónapra, hogy a magyar árakhoz hasonló körülmények között úgy eltengjenek, lengjenek.
És mit csinálnak vele? Elégetik?
Szerintem minőségi idő keretében elfogyasztják.
Na, el se tudom képzelni.
És igen. Van átlátszó melléklet.
És van átlátszó melléklet, amiben a legnagyobb sztori az a Katus Eszter kollégámnak, hogy szokott itt is lenni, de ma nincsen kitűnő tényfeltárása azokról a kisemmizett közbeszerzési alvállalkozókról, akik Orbán Viktor családját is emlegetik, mert hogy a fővállalkozó az...
Ezeket továbbra is tetszik, hogy ezt Orbán Viktor családját emlegetik. És tudod, azt hittem, hogy erről szól majd az anyag, aztán rájöttem, hogy az átlátszó még sem egy Bajer Zsolt publicisztika, ha fogja meglepni az olvasókat, hogy ez egy tényfeltáró anyag, és úgy emlegetik a családját, mint vállalkozó.
Legközelebb szólok az Eszternek, hogy ezeket a típusú emlegetéseket is foglalja bele a tényfeltárásba, és akkor már is lesz benne valami kis vérbő részlet. Ja.
És még valami eszembe jutott, csak hogy húzzam egy kicsit még az időt. Január 8-án lesz megint kötöttfogás extra. Hadszín Teátrum, az időpontot még nem tudom, biztos 7 óra vagy 8, de inkább 7 óra szokott lenni, mert ez annyira friss ez az információ, és hogy valószínűleg az alapcsapat lesz ott, meg Puzsér Robi. Tehát, hogy mégis az is egy alapcsapat, mert ugye Robi is ott volt annak idején a szabadfogás. Kötött fogásban.
Egy közérdekű információt még én is beharangozok. Ugyan Debrecinen melléklet nincs a Magyar Hangban, mert online újság vagyunk, viszont vagyunk mi is, úgyhogy olvassanak minket is. És ami most nagyon foglalkoztatja a debrecenieket és Debrecennel kapcsolatban az országos közvéleményt is, az az akkumulátorgyár, vagy akkumulátorgyárak, mert nem is egy lesz ráadásul Debrecenben. A legnagyobbal kapcsolatban a CATL nevű kínai gyárral kapcsolatban most lesz közmeghallgatás január 20-án 10 órakor, úgyhogy erre érdemes elmenni szerintem mindenkinek. Nagyon durva 10 órakor, még egyszer hangsúlyozom, hétköznap munkaidőben.
Na, azt úgy szokták.
Debrecenben minden közmeghallgatást így szoktak tartani. Néhány nappal ezelőtt volt Mike Pércsen a szomszéd faluban egy közmeghallgatás, teltházas volt, rengetegen elmentek, és munkaidőn kívül volt. Ott egyébként kinevették a polgármestert, mármint a debreceni polgármestert, a főispánt, és a CETL magyarországi vezetőjét is, mert egyikük sem ment el a fórumra.
Hogy lehet kinevetni a főispent?
Ez nagyon durva. De hogy bele, komolyan mondom, hogy bennem is ilyen történelmi érzetek keletkeztek, hogy a főispent kinevetni. Vannak, hát kaloda. Mi van ezzel a vármegye rendszerrel? Sehol nem látom átírva. Többet belefutottatok már ilyen vármegyés valamivel?
Én nem, hogyha a szolgabíró jön szembe az utcán, akkor mindig átmegyek a másik oldalra.
De tényleg, de hogy nem vármegye határ, meg nem találkozom ilyen kifejezésekkel. Ezt ugye elengedtük? Mint a pillanaturalói. Jó. Írják meg kommentben, hogy jön a vármegye helyzete. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. És igen. Tessen támogatni a független médiát, vásárlással, olvasással, előfizetéssel, kattintással, meg kötött fogás extrával is, és köszönjük, hogy beszélgettünk.
Köszönjük, hogy itt lehettünk.
Köszönjük, sziasztok, viszlát!